Nagy szeretettel köszöntünk benneteket, köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttetek, sokkal jobban néztek ki, mint mi, ezt elhihetitek, úgyhogy jó rátok nézni, és jó. Ez egy ilyen útnyitó, ajtónyitó, formabontó esemény, ilyet még nem csináltunk soha. Podcasteket általában ilyen füstös szobákban szoktuk fölvenni, hogy egymást se látjuk nagyon, és az információkat monitorokról gyűjtjük, mert semmit nem tudunk megjegyezni, Rév urat leszámítva. Úgyhogy ez most egy teljesen új dolog, sosem csináltunk még ilyet, hogyha közben, nem tudom, pánikrohamunk van, vagy elfelejtjük, hogy mit akartunk mondani, akkor majd segítsetek ki. Akinek nagyon szeretnénk köszönetet mondani kezdésként, Balázsi Peti, aki leghátul elbújt és kavargatja a kávéját, de nélküle ez nem valósulhatott volna meg. Ő ennek a nagyon szép helynek, a Café Bondiának a tulajdonosa. Úgyhogy Peti, köszönjük szépen, egy tapsot szeretnénk kérni neki. Nagyon-nagyon szép helyen vagyunk, tényleg különleges egy ilyen helyen megtartani ezt a kis podcast felvételt. Nagyon köszönjük a Bringalennek, hogy két ilyen szép Jancsikát ideállított nekünk. Meg lehet majd tippelni, hogy melyikre inkább nincsen pénzünk, de nézni őket nagyon-nagyon jó. Úgyhogy köszönjük a Bringalennek, hogy ezek a gyönyörű kerékpárok itt lehetnek. A közelében nem nagyon kerülünk ilyen bringáknak, maximum a tévén keresztül, úgyhogy nagy élmény látni őket. Illetve köszönjük szépen a Monyónak, hogy most nem feltétlenül látjátok pegyhűt testünket, mert hogy ide szépen kiállítottuk az ő termékeiket. Úgyhogy nekik is köszönjük, Rév úr fogyasztja is már, mi is fogjuk majd, ti is fogjátok, úgyhogy nekik is köszönjük azt, hogy hozzájárultak ehhez a kis eseményhez. Illetve köszöntöm sok szeretettel Bodnár urat és Rév urat, akik érdemben beszélni fognak, mert ők készültek a Giro-ra velem ellentétben. Úgyhogy akkor csapjunk is bele, gyerekek, kezdjük azzal, hogy milyen előérzetetek van a versennyel kapcsolatban. Egyáltalán különleges, vagy egy teljesen szokványos háromhetesre készültök? Rév úr, Bodnár úr.
Kezdje a Rév úr, tudok reagálni rá legalább.
Nekem különleges, mert én nagyon régen nem csináltam Giro-t. 17-ben utoljára a Dumoulin-es WC-zős Giron voltam. És remélem, hogy hasonló izgalmak lesznek idén is.
Reméljük, hogy nem te fogod csinálni azt, amit Dumoulin. Bodnár úr?
Én is, én nagyon nagy Giro fan vagyok, ez mondjuk nem akkora titok, viszont tavaly nem csináltam. Viszont a mellettem ülő úriemberről annyit elmondanék, hogy ő életében egyszer közvetített egy Giro-t, amikor Walter úr három napig felvette a rózsaszint. Tehát mondjuk Lantus úr eléggé belenyúlt azzal a beosztással. Fogunk majd róla beszélni, nyilvánvalóan mindenki úgy van magába szerintem, hogy Pogacar és sima. Én nem vagyok ebben ennyire biztos. Nekem a sima szó meg a Giro szó nem biztos, hogy összejön, de ezt majd kifejtjük. Illetve még annyit szeretnék kezdésként mondani, hogy ilyen interaktív podcastre gondoltunk volna, tehát ne az legyen, hogy mi beszélünk, ti helyeseltek, hanem majd körbeadnánk egy mikrofont, és kérdezzetek, vitatkozzatok, szóljatok hozzá. Jó, ez lenne a lényeg, hogy ne csak mi itt hárman, hanem marhára kíváncsiak vagyunk arra, hogy ti mit gondoltok.
Így van, az lesz az egész podcastnek a lefutása, hogy egy bizonyos témáról mi elmondjuk a véleményünket, és aztán Bodnár úr körbeviszi a mikrofont, hogyha valakinek van kérdése, hozzászólni valója, bármi, tehát hogy tényleg tegyük ezt egy picit ilyen interaktívvá. Jó, azt gondolom, hogy nem tudjuk mással elkezdeni ennek a Giro-nak a felvezetését, mint azzal, hogy Walter Atti személyében lesz egy magyar indulónk. Walter Atti volt oly drága, és elküldte nekünk a kettő darab mezéből az egyiket, azzal a kikötéssel, hogy mindenképp juttassuk vissza, mert jelenleg tényleg ez a két magyar bajnoki meze van, úgyhogy nem ez az egybe, hanem itt, ami a rózsaszín trikó mellett van, majd nézzétek meg, ez Walter Atti testén szokott feszülni, illetve ez még nem, mert benne van a címke is, de ez konkrétan az a mez, amit Atti majd fog viselni. Úgyhogy mondtam is neki, hogy ne aggódjon, a marhaszegyet azt fölötte fogom majd megenni, és utána visszajuttatjuk. Úgyhogy Walter Atti, az ötödik Grand Tourja következik, ugye a negyedik, amit a Giron teljesít, viszont ezért ez egy más helyzet most már, mint amikor először láttuk őt a Giron, hiszen egy óriási csapatban, egy nagy tervekkel érkező csapatban lesz neki fontos szerepe. Mit vártok ti Attitól?
Szerintem ez a 1 millió forintos kérdés most. És ez tök érdekes, hogy nem tudjuk, hogy mi a célja a csapatnak, nem tudjuk, hogy mi a célja neki konkrétan. A csapatét ezt úgy nagyjából azért lehet sejteni, hogy minél több szakaszt akarnak majd nyerni. Passz, tényleg. Ha szakasz győzelemre megy, akkor nyilván azért szurkolunk, ha rápróbál egy jó összetett eredményre, akkor azért, de szerintem ezt lehet, hogy még ő se feltétlenül tudja.
Megérzésed van? Bocsi, minnyi jöhetsz. Megérzésed van amúgy azzal kapcsolatban, vagy... Azt mondta Bodnár, hogy elfelejt. Jó, akkor visszatérünk, mondjad Bodnár, mondjad.
Csak jó, hogy mondja Dani, mert direkt megkérdeztem az Attit, és ő is azt mondta, hogy nyilván az elején leszakadni direkt nem fog. De szerintem olyat se fogunk tőle hallani sehol, hogy top 10-be szeretnék zárni, vagy szakasz szeretnék nyerni. Nyilván szakasz szeretné nyerni, csak szerintem ezt ő még nem tudja. Valószínűleg lesz egy nagyon nagy ilyen csapat megbeszélés pénteken, én ezt gondolom, és akkor ott el fogják mondani, hogy neked egy Debrüxt kell segítened, vagy majd hozza a versenyt, de mi van akkor, ha Ciánnak kell őt segíteni, mert hogy ilyen forgatókönyv is lehet. Szóval azt szeretném elmondani, hogy szerintem, ha Ati nem fog terelni ilyen szempontból, lehet, hogy nagyon sokáig nem fogja tudni, nyilván szándékosan leszakadni nem fog, én szerintem. Korán.
A megérzésem az az, hogy ez az év azért a Viszmának nem annyira erős, mint a tavalyi. Viszont Ati volt 13. három éve, és annál most sokkal erősebb. Úgyhogy a top 10, hogyha ez a cél. Egyrészt a top 10 az elég sokféleképpen össze tud jönni egy Grand Touron. Ugye a harmadik hetes hegyi szakaszon szökünk, és nem tudom, 8 percet hozunk az előttünk lévő 10 emberen, így is összejöhet egy top 10, meg úgy is, hogy erőből. De tényleg fogalmam sincs, hogy ez lesz a célja, mert egy Viszmának egy 3 hetes top 10, azt mondom, nem egy cél azok után, hogy tavaly 3-at nyertek.
Viszont, bocsánat, ilyen szavazós történet, csak mindjárt körbeviszem a mikrofont is, kézfeltevős. Szerintetek top 10 vége, vagy szakasz győzelem? Melyik a reálisabb? Ki mondja azt, hogy Ati ilyen top 10? Tehát szakasz győzelem nélkül, de top 10. Kéz. És a szakasz győzelem?
Ez nyert,
igen. Aki videóban néz minket, azoknak mondom, hogy a szakasz győzelem fölényesen nyert. Én is arra hajlok meg, amit Dani mondott, sokkal erősebb, és azt se tudom, hogy mit tenne jót a versenynek. Az, hogy Pogacar eldönti, és mi unatkozunk, de ha Pogacar eldönti, akkor szabadabban lehet szökni, és lehet, hogy Walter úr is szabadabban mehet. Ezt még nem tudom hova tenni. Meglátjuk.
Majd ki fogjuk részletesen elemezni szakaszok sorrendjét, meg hogy milyen napok várnak a versenyzőkre, de így végignézve előzetesen a szakaszokat, mennyire látjátok ezt egy olyan Giro-nak, amikor sok nap kaphatnak lehetőséget a szökevények?
Indulok onnan, hogyha megnézed szó szerint a szintrajzokat, szerintem egy olyan 3 relatíve sík és könnyű, ami vicces. És ebben benne van a Róma is, ami a 21. szakasz. Ez nálam már kezdéstől kezdve egy kifejezetten nehéz Giro. Mindannyi tónap, mindaz, hogy Európa a második szakasz, a harmadik hét eleje egészen brutális. Hát mi szokott lenni a szám, nem ilyen, segítsetek, 6-7? 5-6-7, amikor szökés hazaér? Olyan tisztán, darabszám?
Szerintem tavaly több volt, de nem néztem utána őszintén szólva. De
nem ilyen, ilyesmi szokott lenni, nem ilyen 5-6-7, amikor tisztán hazaérnek a szökevények szerintem. Én nem hiszem, hogy nagyon eltolódna valamilyen irányba. Nyilvánvalóan egy Tadej Pogacsártól nagyon sok minden függ, mert ha Tadej azt mondja, hogy úgy nyerek, hogy 10 szakasz legyen közben, akkor kevesebb a lehetőségeben, mondjuk nem hiszek, mert nyilvánvalóan csak ilyen statisztikailag lenne érdekes, de én a középső számnál maradnék, a közhely számnál szökésügyileg.
Nagyjából egy hét van ugye hátra még a versenyig, ha valaki ezt élőben vagy az elkészülés napja környékén hallgatja. Bodnár úr, te szoktál beszélni velük. Fetter úrnak valamennyi esélye szerinted van még a Giro-ra, vagy megvan már a Pulti végleges kerete?
Hát, nem akarok ünneprontó lenni, de ilyen 5% Giro, 95% TDH. És ugye ez vicces, mert most amire ez a videó kimegy, addigra valószínűleg Erik sorsa már eldőlt. Most mi még nem tudjuk 100%-ra. Ugye egyik szemünk sír, másik nevet, klasszik esetem. Eriket legalább látjuk Magyarországon, de nem lesz a Giron. Ezt majd ő el fogja mondani, hogyha itt marad, hogyha eligazol, hogy érzi magát, milyen problémái vannak, milyen a szakvezetés. Aki hallgatott Dina Marcis podcastet, az most érti, hogy mire gondolok. Viszont, ha belegondol, én imádom Eriket, de ha megnézitek a tavaszát, csak a tavaszának van oka, akkor legyünk őszinték, nem biztos, hogy ő befér a legerősebb 8 polt is közé. De hogy miért nem fér be, ez egy picit bonyolultabb történet, meg nekem erről most nem tisztán beszélni, meg úgyse tudok minden részletet. Szóval én inkább a TDH felé hajlanék. Marhára örülnék, ha hétfőn kijönne a hír, vagy kedden, hogy az utolsó 7. helyre, mert ugye Danival átnéztük a listát, azért ott van 7 erős, vagy 7 olyan polt is, aki jól ment. Egy darab névbe tudtunk belekötni az előzetes rajtlistán. Ha oda bekerül Erik, én leszek a legboldogabb. De ez valószínűleg egy magyaros Giro.
Dani, te nézted, követte a török kört valamennyire, amit ott nyújtott Vetter Erik, az neked mennyire volt Giro forma?
Nem akarom bántani a török kört.
De már megtetted. Nincs itt viszont, úgyhogy nyugodtan.
De azért lássuk be, hogy ez a török kör az egy eléggé alacsony szintű verseny. Ha megnézed, hogy Frank van den Broek nyeri meg az összetettet, aki egy tehetséges holland srác, de eddig nem csinált semmit, és olyan emberek vannak mögötte az összetetben, akik akik, na például Paul Double, azt hiszem ő lesz a harmadik az összetetben, vagy ő volt a harmadik a hegyi szakaszon.
És ő nem Giro keret.
És ő nincs benne a Giro keretben, ő szerintem valószínűleg előbb lenne az én listámon, hogyha én polti sportigazgató lennék, mint Erik. Attól függ, milyen szerepre keresnek embereket. Hogyha olyan embert keresnek, amit a polti nem fog keresni, mint Tim de Klerk, hogy vezessél 140 kilométert síkon, akkor arra például Erik tök jó lehetne, de a polti nem fogja kontrollálni a Giron a szakaszokat, hanem ők szökni próbálnak, majd aztán meglátják. És arra meg van emberük, úgyhogy igazából szerintem, hogyha félretesszük a szívünket, akkor nem nagyon lehet belekötni abba, hogyha Erik idén nem megy Girot.
Félretesszük a szívünket, akkor megdöglünk mind a hárman, úgyhogy ezt inkább ne csináljuk. Tehát, Bodnár úr, térjünk még vissza, légy szíves, Walter Attilához egy rövid szóra. Mondtátok, hogy formája jobb, mint a korábbi években. Ezt mire alapozzuk? Te azért elég sokat beszélsz vele. Hogy sikerült neki a felkészülés, és amikor beszéltél vele, ő milyennek érzi a formáját?
Én tudod, mit mondok? Szerintem, aki most itt ül és követte a tavaszt, lehet, hogy csalódott egy picit. Csak mennyire vagytok csalódottak? Mindjárt tényleg körbe megy a mikrofon, Atti miatt, vagy nagyjából így ezt vártátok tőle, hogy ebben a Viszmában ilyen szinten kell neki segíteni, mert szerintem sokan vagy, hogy nézegetem a twitteres hozzászólásokat, vannak azért negatív hangok, hogy Bezzegő is nyert már, Bezzegő is nyert már, Atti még nem. Én pont azért mondom azt, hogy nem volt rossz a tavasza, feladatát ellátta, nyomott 3 hét tejdét, szerintem nagyon-nagyon jó lesz. Nem merem megnyomni a garantálom gombot, mert ezt vissza lehet nézni.
Pedig itt van.
Pedig itt van, de én szerintem nagyon-nagyon jó lesz az Atti. Kifejezetten jó lesz. Ezt nem tudom számszerűsíteni, nem is akarom, és még egyszer mondom, ő se fogja. Nem hiszem, hogy fogunk hallani tőle olyan nyilatkozatot, hogy 7., 8., 9., 10. hely. Én abba biztos vagyok, hogy a legjobb Walteres Girot látjuk. Szakmai érvem nincs.
Dani, neked?
Szerintem a magyar közönségnek az elvárásai, meg az Attival szemben támasztott várakozásai, azok magasabban vannak a realitásnál. Majd vitatkozzatok bátran, mert tényleg azért jöttünk össze. De azért, ha megnézed, hogy idén a Viszmában kik nyertek, ők szerintem egyértelműen Atti előtt vannak a hierarchiában. És mondjuk az a Talett, aki idén jött, és azt mondta, hogy körülbelül Atti szintje, nem csinált semmit. Tehát, hogy nem érzem azt, hogy ha a realitásokból indulunk ki, hogy nagyon rossz tavasz lett volna. Az nagyon kellemetlen dolog, hogy Atti sok más Viszmáshoz hasonlóan szezononként 3-4 olyan versenye van, amikor tényleg azért mehet, hogy ő egy nagy eredményt elérjen. Az egyik a Strade Bianche, tudjuk, hogy nagyon jó neki, szar napja volt. Hát előfordul.
Mert hogy az volt egyébként, igen, tényleg igen. Is végig szenvedte, mondta.
És láttuk, hogy mekkorát küzdött, próbált mindent kihozni abból a szar napból. Szerintem ezzel nem lehet mit kezdeni, és hogyha megnézitek, legutóbbi években kiknek voltak ilyen napjai, Pogacsár, Túron, egy rossz nap. Evenepoel, Vuelta, egy rossz nap. Attól még nem lesznek rossz versenyzők. Az pek, hogyha a rossz nap az pont az a napod, amikor jól kéne menni.
Én szerintem elindulok a mikrofonnal.
Bodnár úr, kapsz egy ilyen kézigránátot, és akkor légy szíves, vidd. Kész feltéte. Walter téma, bármi kérdés is jöhet.
Beszélgessünk egyet Walter úrral.
Bár Rév úr itt folyamatosan vitatkozásra bíztat mindenki, de egyet érteni is lehet amúgy, tehát nem kötelező vitatkozni, de hogyha mindenki bátortalan, akkor majd Szabit fölkérjük egy...
Német úr fog kezdeni.
Német úrnak egy kötelező kérdés feltevést kiróttunk. Felelni fog.
Német Szabit ismeritek legalábbis hangról.
Hello, sziasztok! Én úgy gondolom, hogy a Walter Attinak a tavaszi formátán pont azt mutatja meg, hogy jól fog menni a Giro d'Italián. Pontosan ezért, mert nem volt olyan hamar formában, és talán ez ami esetleg erre bátorít minket, hogy ebbe bízunk, viszont Danival is abban tökéletesen egyetértek, hogy nagyon sok az elvárás. És azért az idei versenyeket megnézzük, meg a tavalyiakat, meg az előző éveket, milyen szinten fejlődött a kerékpársportnak akár a tempója. Ne legyenek túl nagy elvárásaink ahhoz, hogy itt egy ilyen eredményt hozzon. Hát nem is az, hogy csoda kell, inkább abba a tortámnak, abba a szeletben most a szerencsének nagyon benne kell lenni, én úgy érzem. Tehát igazából ennyit érzek Attiláról, reménykedek benne, hogy jó formában lesz, drukkolunk neki, de túl nagy elvárásokat szinte nem lehet felé tenni, inkább ez a véleményem. De szerintem jó formában lesz, azzal nem lesz probléma. Ráadásul ugye Attilát ismerjük, hogy mennyire kész és oda tud koncentrálni, ezzel nem lesz probléma nála.
Ilyen egy kérdés Németh Szabitól. Válaszoljatok, légy szíves. Kérdések akkor jöhetnek, hogyha van valakinek Walter Attival kapcsolatban, készfeltétellel, ott...
Vélemény, az a jó, mindig. minél több vélemény legyen.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Nekem egy kérdésem, hogy mit gondoltak, hogy az időfutam a hetedik szakaszon mennyire fogja befolyásolni Atinak a egész Giroját? Tehát, hogyha engedik menni, akkor ott egy jó időfutamot várhatunk tőle. Mit gondoltak, hogy mennyire fejlődött esetleg ebbe? Én úgy láttam, hogy egész jó időfutamokat tudna menni már ebben az új szezonban. Illetve ha nem, akkor valószínűleg azt lehetünk, hogy szakadt győzelmet várhatunk-e tőle erről. Nektek mit gondoltak?
Szerintem ő sose fog az időfutamával verseny nyerni, de annyira meg nem megy rosszul, hogy azzal veszítsen. Tehát pont, hogyha itt ezeket a helyeket nézzük, amikről itt most beszéltünk, hogy mondjuk top 10 második fele, ott nem azon fog múlni, hogy most egy fél percet kap-e valaki a riválisokkal szemben az időfutamon, de egyébként nem is biztos, hogy kapni fog. Azért azt tudjuk, hogy a Viszmának az időfutam felszerelése, meg a beállításai azok tök jók. Nem tudom, te tudod-e, Gergő, hogy most Ati edzette külön sokat időfutambringán, mert ugye ez az, amit hallunk mindenkitől, hogy azon múlik lényegében az időfutam teljesítmény, hogy mennyit ülnek rajta a biciklin.
Azt, hogy a te idén mennyit, azt nem tudom szám szerint hány napot, de biztos, mert azt mondani, majd megkérdezem a Giroig, de nem hiszem, hogy sokkal többet, mint átlagosan.
És ha rá koncentrálnak, ugye az sem mindegy, szerintem legalábbis ez egy elég fontos dolog, hogy nem fognak mindenkinek ilyen részletes erőbeosztás vagy erőkifejtés terveket írni, viszont hogyha a top 10 a cél a Viszmánál Atival, akkor neki biztos, hogy fognak. És akkor, hogyha ahhoz tartja magát, amit kiszámolnak az okosok a csapatnál, akkor valószínűleg egy elég jó időfutamot fog menni.
Következő vélemény, kérdés, hozzászólás ott már is.
Csóva. A véleményről van egy ilyen vicces dolog, de azt nem mondom, mert az ilyen csúnyán van, biztos ismeritek, tehát azt inkább nem felvétel. De a lényeg az, hogy az Atinak van egy nagyon jó hozzáállása a dolgokhoz, ugye az elmúlt időben nyilatkozta, hogy nem olvassa. Tehát tényleg túl nagyok az elvárásaink, én azt mondom, hogy egy, mindenkinek örülnie kellene, hogy ő ott van, ahol kettő, hogy most ezzel nem őt szeretném a múltját lekicsinleni, de amit eddig elért, az néha az ismeretlenség is volt köszönhető, hogy magyar, azt se tudták, hogy mi az, stb. Tehát eddig nem figyeltek rá. Most sajnos vagy szerencsére egy olyan mez van rajta, akit mindenki figyel, tök mindegy, hogy kint van az a mez, de egy Jumbo mez, vagy fizetnem kell? Na, egy... Tehát egy...
Nem készültünk erre, nem hoztuk a perseit.
Egy Viszma mezben azért biztos, hogy minden szemű azt az embert figyeli, akin az van. Tehát abban nincs könnyű dolga szerintem. Ennyit.
Egyetértetek az úrral?
Teljesen.
Jó. Akkor következő. Itt is van. Kettő is van.
Sziasztok. Én azt figyeltem meg az elmúlt években, hogy, bocsánat, az elmúlt egy évben, hogy Ati és Vingegaard között nagyon jó volt a kémia. Na most nincs Vingegaard egyébként, hogy mit gondoltuk, akkor mi lesz a szerepe, és hogy ez mennyire fog kihatni mondjuk Atinak a teljesítményére.
Hát az, hogy nincs Jonas, szerintem jobb és könnyebbség. Mert gondolom, egész télen gondolkoztatok azon, hogy most Giro vagy Tour. Ha elviszik őt a túra, biztos, hogy Jonas kezét kellett volna fogni 3 héten keresztül, és ugyanaz, mint a legutóbbi Vuelta, még szökés se. Tehát ha Walter szempontból nézünk, szerintem az, hogy nincs kiemelt ember, és talán megkockáztam még az is, hogy nincs Van Aert, mert ugye megsérült, tehát nincs Van Aert, pedig télen így készültünk, hogy lesz. Én szerintem az minden szempontból könnyebbség neki, illetve azt nem vagyok hajlandó elhinni, és tudom, hogy Eide de Brux az előző Vueltán más csapatban volt már top 10-es, és Ati még nem, és azért az, hogy top 10-be begyere, azért az egy nagyon nagy küszöb. Én nem vagyok benne biztos, hogy ő minden helyzetben jobb, mint az Ati. Vagy többet is jobban tud szenvedni hegyen, mint Ati, úgyhogy én szerintem jó, hogy nincs Vingegaard. Kifejezetten jó, meg nincs már Roglic, tehát hogy ez most egy ilyen nagyon nagy sztár és csapatkapitány nélküli Viszma lesz. Nekem ez tetszik.
Meg igazából, ha ott van Vingegaard egy csapatban, az tulajdonképpen teljesen megöli a hierarchiát, és ez legjobban szerintem az UAE-nél látszik, hogyha megnézitek a csapataikat. Pogácsár ott van, mindenki beáll a sorba, Pogácsár a kapitány, őt segíti mindenki. Ha nincs ott Pogácsár, akkor cincognak az egerek, és összevesznek egymással. Tehát azért az ilyen Ayuso-Almeidás. Én nem szívesen lennék sportigazgató egy olyan UAE-nél, ahol Ayuso, Almeida, meg még Isten tudja hány ilyen közepesnél azért sokkal jobb összetett menő harcol azért, hogy most éppen neki jöjjön ki jól a lépés.
Szerintem egy utolsó kérdést még, ott volt is egy jelentkező.
Hát első körben ugye én rátok szeretnék reagálni, ugye az volt a kiinduló pont, hogy Ati szakasz vagy top 10. Én azt gondolom, hogy egyik se realitás most a Viszma formájával, lekopogom, ne legyen igazam. Én nagyon örülnék annak is, hogyha a Caster Montaihez hasonló befutó látnánk, de annak is, hogyha beállítaná, vagy megdöntené Ati a legjobb Giros eredményét, de egy jól összerakott szakaszhoz szerintem feltétlenül az kell, hogy csapatszinten összeálljon mögötte, összerakjon egy jó napot a Viszma, és sajnos idén eddig inkább az ellenkezőjére látunk példákat. A felvetésem pedig azzal kapcsolatban lenne, hogy megfigyelhető, hogy egy picikét összeszűkül mostanában az Zolló, a hegyi menők és a sprinterek összetett menők között. Ezt így azzal vitakozásképpen szerettem volna felvetni, hogy Gergő azt mondtad, hogy ez egy hegyesebb Giro lesz, hogy itt vajon folytatódik-e ez a trend. És hogyha folytatódik, akkor én azt gondolom, hogy a franciák például jól jöhetnek ki belőle, mert a dartistát nézve lesz egy Bardet, ott lesz a két nagyon jó formában lévő Paré-Pence, Alaphilippe formája nagyon kérdéses.
Az a második pont az arra vonatkozik, hogy Thibonet nyer hegyi szakaszt a Romandin? Vagy mire pontosan? Egyébként meg azt ugye mondtuk mi is, hogy ez a Viszma év, ez egyelőre nem az a Viszma év. Az jó kérdés, és ez sose fog kiderülni, hogy ez azért van, mert állandóan elestek, meg betegek voltak, meg ilyenek, vagy azért estek el, meg voltak betegek, mert ez most nem egy olyan önbizalomtól duzzadó csapat?
Én még annyit az előzőhöz, de ez félig meddig válasz oda is, hogy Ati elmondása szerint ebben a Viszmában nincsenek ilyen egók. Mert eszembe jutott egy pillanatra, hogy mi van akkor, a két hét után Ati jobban áll, mint Eide Brux, hogy vajon Szián egóból igen, beállok segíteni, vagy nem, tehát előjön ez az álmeidás szitu, amit nekem Ati eddig mesélt, nagy képűségnek semmi jele, beképzeltségnek semmi jele, hogy én ezt magamnak akarom, és így hívnak, és ezért menjetek értem semmi jele, tehát ez egy marha jó közösség. Remélem nem is bomlik meg, nem is szeretnék ebbe belegondolni. Egyébként Ati nagyon jobban van egy, de Brüsszel, azt tudom, télen szobatársak voltak. Én szerintem, ha ott egyiknek kell a másikat segíteni, nem lesz probléma, ebből indulnék ki, azok alapján, amit én hallottam.
Szerintem Walter Ati lépjünk túl, mert ez minden idők leghosszabb podcastja lesz, és a kazetta is lejár, amire rögzítünk. Menjünk egy picit tovább, és akkor beszéljünk a verseny esélyeseiről, vagy inkább egy darab esélyeséről az elmúlt időszakot nézve. Pogácsás Tádéja, hogy csak szoktuk őt hívni, hogy jobban érezzük magunkat, miközben tönkreteszi a versenyeket, amiket próbálunk közvetíteni. Nyilván ez csak egyik oldalról igaz, hiszen a másik oldalról meg lenyűgöző az, amit ez az ember tud. Tehát nyilván mindenki szeretne olyan versenyt látni, ahol az utolsó szakasz előtt még 3 másodperc választ el 3 versenyzőt, de azért egy korszakos zsenit látunk, és szerintem nem vagyok benne biztos, hogy minden 5. évben jönni fog majd egy új Pogacsár, tehát lehet azért az ő teljesítményét abból a szempontból is nézni, hogy nagyon, nagyon keveseknek adatik meg, hogy egy ilyen világklasszist lássanak napról napra. Szóval Tadej Pogacsár, mint a Giro abszolút esélyese, ha nem bukik, ha nem lesz beteg, ha nem jön bármi váratlan dolog. És a Giron meg a 3 heteseken talán ez az egyik legnehezebb, hogy lehetsz te csúcsformában, lehetsz te a top favorit, egyetlen félre sikerült lejtmenet, egyetlen rossz féktáv, egyetlen rossz nap, egy megfázás, bármi tönkreteti az egészet. Egyrészt látva az utóbbi évek Giroját, szerintetek ennek mekkora az esélye? Másrészt, ha minden rendben lesz, akkor láttok-e bármi sanszot arra, hogy ne Pogacsár nyerje ezt a Girot?
Én nem tudok okosat mondani. Most olvastam egy Nibali interjút, de ő is öt ilyen olyan szinten megerőszakolt pontot hozott, hogy neki haza kell beszélni, hogy miért lesz izgalmas a Giro. Nem látom azt alapesetben, hogy miért lenne izgalmas a Giro. Nekem van egyébként egy saját magam által kitalált összeesküvés elméletem. Lehet, hogy rászólnak RCS Sporttól, hogy Pogi, a 3. hét elején döntsd el, ne a 2. szakaszon vezess 5 perccel, mert az senkinek nem jó. Én ebbe hiszek, hogy ilyen van. Más kérdés, hogy ezt meg kell valósítani országúton, tehát azért ez nem PlayStation Pogacsárnak sem. Nibali egyébként ilyeneket mondott, hogy benézhetsz egy pihenőnapot. Van hideg, van hidegben letolt lejtmenet, van, hogy túlvállalod magad, de szerintem mindannyian érezzük, hogy Nibalinak valami biztatót kellett mondani. Ennél többet én se tudok, és az a nagyobb probléma, hogyha még lenne egy Evenepoel, egy Roglic, vagy bárki, aki kinézte ezt. Én imádom Geraint Thomast, nagyon röhögök rajta, hogy miket csinál a közösségi médiában, de azért ez kevés. Egy Caruso-ban, egy De Brux-ben, Bardet-ban, O'Connor-ban, és főleg Geraint Thomastban nem tudom látni, nem tudom azt mondani, hogy bennük benne lesz, de most szépen saját magamnak ellen fogok mondani, valamiért azt gondolom, hogy lesz itt egy dráma. És ebből nem azt akarom kihozni, hogy nem Pogacsár nyeri meg. Én azt gondolom, hogy nem lesz ez nagyon sima, és 15 perccel nyer Giro. Megint csak majdnem megnyomtam a garantálom gombot.
Ez egy ilyen valahogy beléd csúszant gondolat, vagy van érved is rá, hogy miért gondolod? Tehát más az útvonal, láttál időjárás előrejelzést, vagy mire alapozod ezt?
Az, hogy nincs olyan, hogy könnyű Giro, még Pogacsárnak sem, nem járt még itt. Jó, tudjuk, hogy jobban szereti a hideget, mint a meleget. Ezt saját csapattársai mondták róla, nem én. Nem, valami lesz, valami dráma lesz, és nyilván nem ilyet kívánok neki, hogy essenek rá oldalszél és társai, vagy legyen beteg, nem tudom, nem látom még, hogy hol, biztos, hogy lesz dráma. Ugye a tavalyi Girót azt szokták úgy bántani, hogy elég uncsi volt, leszámítva az utolsó szakaszt, ugye, vagy az utolsó előttit, bocsánat, Roglic drámai láncleesés, emlékszünk rá. Én szerintem itt lesz valami nagyon durva, de nem, megint csak nem tudok szakmai érvet hozni. Nem hiszem, hogy ez egy ilyen úristen negyed órával vezet már most dolog lesz az első héten. Szerintem nem.
Ilyen teljesen öncélú és szerteágazó gondolattal jelentkezem. A Pogácsás Tádé kifejezésről mindig a Monarchia blog jut eszembe. Nem tudom, hogy ki az, aki emlékszik a 2010-es téli olimpián az Indexes sportújságírók kitalálták azt az ötletet, hogy kövessük úgy a téli olimpiát, mint hogyha lenne monarchia. És szurkoljunk a szlovák, osztrák, szlovén és egyéb sportolóknak úgy, mint hogyha a honfitársaink lennének. És Cögeler Árminról, meg Schlierenzauer Gergőről írtak hőskölteményeket. Úgyhogy lehet, hogy érdemes ezt a Girót így nézni, hogy Pogácsás Tádé is, ami honfitársunk, és szurkolunk neki úgy, mint hogyha magyar lenne, vagy monarchiabeli lenne.
Dunamenti kerékpáros kultúra így jeles van. Képviselője.
Egyébként pedig, amit Gergő mondott, szerintem a 16. szakasz, ami a második pihenőnap utáni kedd, az egy ilyen két lábon járó csapda, vagy inkább, nem tudom, 2700 méteren lévő csapda. Ez úgy fog elkezdődni, hogy Livignóban fognak aludni, ami ugye önmagában elég érdekes, hogy 1800-on altatod a mezőnyt két éjszakát a pihenőnappal együtt, vagy legalábbis valószínűleg a mezőny nagy része ott lesz. És aztán két ilyen kis gonosz, néhány kilométeres emelkedő után lemennek Bormióig, és fölmennek a Stelvióra, és aztán egy nagyon hosszú lejtmenet völgyel. És szerintem ez egy ilyen nagyon jó esélyt látok rá, hogy úgy fog alakulni, hogy valami ott történik. Vagy fölfelé, vagy lefelé. Tényleg pihenőnap utáni első órán belül nekiállnak a Stelviót mászni. Az egy elég gonosz dolog szerintem. Úgyhogy ha valami dráma lesz, én arra tippelek, hogy ott.
Én szeretném Németh úrnak kiszorni a mikrofont, és azt szeretném megkezdeni, mint volt versenyzőtől, hogy amikor van egy ilyen figura, mint Pogacsár, szétnyeri magát tavasszal, jobbra nézel, ott áll melletted, és tudod, hogy valószínűleg megint ez vár rád, ilyen versenyzői fejjel hogy állsz oda? Mit keresel, mibe kapaszkodsz, vagy szerinted, mondtuk ezeket a neveket, hogy Tomás Bárdi, O'Connor, Caruso, Eidebrück, stb., hogy itt ők elkönyvelik magukban a második, harmadik helyet, vagy ez nem egy profi kerékpáros mentalitása, mert mi van akkor a harmadik szakaszon Pogacsár elesik?
Bocs, Szabi, mielőtt még válaszolsz egy részkérdés mellé, hogy neked ki volt a Pogacsárod?
Úgy gondolom, hogy ezek a versenyzők vannak olyan profik, hogy nem fogják elkönyvelni azt a kérdéshez csak Pogacsár nyer, és ameddig van lehetőség, támadni fogják, ha van egyáltalán értelme vagy lehetőség rá. Hát nekem ellenfelem ilyesmi volt, tudnék két embert is mondani, Ivanics Gergő, meg Kassa Péter, de hát ők sajnos ugye, mi kicsit más szinten csináltuk ezt. De úgy gondolom, hogy az utolsó leheleti mindenki küzdeni fog azért, hogy meg tudja verni Pogácsár, de abban egyetértek Gergővel, hogy azért a három heteseken látunk nagyon sokszor olyat, hogy akkora hype volt körülötte, és utána valami közbe jött. Itt lehet egy időjárás, egy bukás, egy elcsúszás, bármi, egy rossz nap, hogy nem szabad semmiféleképpen elkönyvelni, hogy Pogacsár ezt már biztos megnyeri. Nagyon erős, nagyon tehetséges. Én úgy gondolom, hogy most pillanatnyilag ilyen Eddie Merckx-i magasságokban van az ember, de nem hiszem, hogy el kell bármit is könyvelni rögtön egy három héttel. Egy nagyon hosszú három hét. Még közvetíteni is hosszú három hét, még ott is történhet bármi. Nem jövök be vasárnap, de attól függetlenül.
Szavaztassuk már meg ezt az Eddie Merckx kérdést. Most ez eszembe jutott.
Ne szavaztass meg, ebből óriási viták lesznek, mert ugye sokan hasonlítják, de más világ volt, de én úgy gondolom, hogy az eredmény alapján nyert egynaposat, ha kellett megjött sprintre, ott is jó tudott lenni, időfutamban is jó, tehát azért a mai világban egy Eddie Merckx szintet hoz, ez az én véleményem.
Viszont akkor viszem tovább a mikrofont, Pogacsár jelenség, ki mit gondol, illetve oda dobnám azt a kérdést, hogy szerintetek ez spórolós lesz? Tehát felépít egy előnyt, és a túr miatt nem kell ezt túlnyomni, vagy az ember azt mondja, hogy erős vagyok, minden nyerjek 5-6-7-8-at. Tudom, hogy extrémen hangzik, de miért nem? Válaszolj össze, Szabi, aztán viszem tovább.
hogyha ezt meg tudja oldani, hogy az elején föl tud egy olyan előnyt építeni, hogy utána már nem kell ebből, és nem lesznek olyan támadások, ennek spórolni fog, mert ez most egy óriási lehetőség Vingegaardnak a kiesésével, hogy itt a nagy esély 25 év után, Pantani után, hogy egy duplázon. Tehát ebből a szempontból spórolni fog, ha van lehetősége spórolni.
Pogácsárral kapcsolatban jöhetnek akkor kérdések. Isteníteni, gyalázni, véleményt mondani, kérdezni, vitatkozni Rév úrral, ő úgyis szereti. Na tessék, most megkapod.
Sziasztok, ez nem kérdés, ez csak reakció. Szerintem nem fog spórolni. Pogi nem olyan, aki képes elbújni egy bokorba, megviccelni a mezőnyt, és aztán megnyerni azt a szakaszt, az nem fog spórolni.
Valid.
Mások? Kérdés, Pogácsár?
Ugye Gergő mondta, hogy számít a Pogácsártól egy rosszabb napra. Hogyha megnézzük, hogy a Pogácsárnál mit jelent az a rosszabb nap, akkor az mondjuk azt jelenti, hogy a Tomástól kap fél egy percet, hogyha a 2022-es Tour de France-ra gondolunk, és azt gondolom, hogy a Tomás azzal a egy perccel, vagy fél perccel, amit egy szakaszon mondjuk tud egy rossz napot kifogó Pogácsárra adni, az összes többi meg össze fog szedni 10 percet, úgyhogy én személy szerint nem nagyon látom azt, hogy egy bukás, egy betegségen kívül bármi más gátat tudna szabni ahhoz, hogy a Pogácsár fölényesen nyerjen. Az pedig egy másik kérdés, hogy ez mennyire lesz fölényes abból a szempontból, hogy azért az UAE-nek ez a sora nem annyira extra, hogyha nézzük az egész csapatot, tehát hogy nincsenek álmeidák, ájúzók, tehát ez egy ilyen mérsékelten erős sor, illetve hát ugye ott van a túr, ami azért nyilván ott lebeg a duplázás a szemük előtt.
Az UAE-ről tényleg az van most szerintem, hogy még egy rossz felállásban is iszonyatosan erősek. Annyira mély a keretük, főleg ezekre a versenyekre, hogy tényleg nagyjából nem tudnak rossz csapatot kiállítani. Még hogyha fölhoznának a Tarcsiból, a Gen Z csapatból egy pár srácot, még akkor is erősek lennének szerintem.
Akkor én most lehet, hogy nem leszek népszerű a véleményem második részében. Tehát az első az az, hogy Lanti ugye mondtad, hogy nem akarod megnyomni itt a kijelentő gombot, tehát én elég gyakran nyomom a Zizit, és úgymond az izinél outright-ra soha nem fogadok, csak az, hogy kivégezz előrébb, mert tényleg bármi közbe jöhet. És Pogácsárnál azt ne felejtsük el, hogy ő nem nyert nagy versenyeket, idézőjelben, 3 heteseket, ha jók az információim, de mégis vezeti a világranglistát. Tehát még a másik ember, akinek ugye most ezért nem leszek népszerű lett, Jonas most tekintve attól, hogy ő kórházban van, de Jonas az meg hiába nyert nagy versenyeket, mégsem ő vezeti a világranglistát. Tehát ezzel mindent elmondtam, hogy Pogácsár, ha elindul, biztos, tehát a világranglista vezetője. Szóval csalódást nem fog okozni, aki ő rá vár.
A világranglista ez egy nagyon érdekes téma, én nagyon szeretem, mert még a mostani világranglista, amit talán az, amióta követem, az egy olyan 7-8 év szerintem azóta a legigazságosabb világranglista talán most van, ahol mondjuk egy nagy klasszikus, zárójel.
Klasszikus.
Győzelem az megközelítőleg annyit ér, mint egy Giro vagy Vuelta győzelem, de azért még mindig nagyon sok kiegyensúlyozatlanság van ebben a rendszerben, és nem is nagyon lehet összehasonlítani ezeket a versenyeket egymással, mert van, aki ebben jó, van, aki abban jó, szóval Pogácsárban pont az az érdekes, hogy ő azért nagyjából mindenben viszonylag jó, ahol elindul. És azért, hogyha belegondoltok, hogy mondjuk egy Milano Sanremo vagy egy Flandria az egyik végén a skálának, és a másik végén meg Tour de France, meg Giro, azért az nagyon távol áll egymástól, hogy milyen típusú versenyzők szerepelnek egyébként jól ezeken a versenyeken.
Erőteljesen nő a felvett időmennyiség, úgyhogy megyünk tovább. Egyetlen gondolatot kérnék tőletek a kihívókról, mert erről is beszélünk, bár itt ugye elhangzott Thomas Bardet, O'Connor, Caruso, Eidebrux és a többiek neve. Tőlük mit vártok, illetve lehet, hogy a második helyért, második, harmadik helyért viszont eszelősen nagy meccs lesz?
Minden arra mutat, hogy igen. Én nem vagyok egy nagy francia barát, de Bardetba most hiszek valamiért, nagyon. Mindig van egy olyan meglepetés ember, aki top 10, mondjuk egy ilyen Dunbar szintre gondolok, aki nem veszélyes a dobogóra, de minden nap végén azt mondod, hogy csak egy picit kapott, marha jól ment. Igen, igen, minden emberi számítás szerint második, harmadik helyi óriási meccs. Én arra leszek kíváncsi, hogy ha valaki második, mondjuk egy Ben O'Connor, ő mennyit már kockáztatni, vagy mennyire mondja azt, hogy életem lehetősége legyek, és maradjak második.
Szerintem ez a Pogacsár faktor ezt a részét meg fogja ölni a versenynek, hogy ahogy a Liezsen elment, és mindenki úgy volt vele, hogy jó, hát elment Pogi, akkor innentől kezdve második helyért megyünk. Könnyen elképzelhető, hogy az Europa után, vagy ha nem is ott, akkor az első időfutam után úgy fog állni ez a Giro, hogy oké, Pogi elment, megnyerte, mi megyünk a második helyért, és onnantól nagyon más a verseny. Engem nagyon meglepne, hogyha ha minden rendben van, tehát bukás, betegség, stb. Nem veszünk figyelembe, hogyha Okonor nem lenne dobogós. Amilyen éve van az AG-Desert-nek, meg tényleg úgy tűnik, hogy ezek a dekatlonos bringák ezekkel nagyon beletaláltak. Úgyhogy szerintem Okonor, és én is azt mondanám, hogy Bardet előbb, mint Thomas. De azért azt meg tegyük hozzá, hogy lesz 70 km időfutam nagyjából. Azért Geraint Thomas időfutama mindig nagyon jó. Azokon a versenyeken, amikre oda koncentrál, mert ugye Thomasnál ez a formába hozás, ez mindig ilyen nagyon lassú. De Thomasnak Bardéval meg Okonorral szemben komoly előnye lesz az időfutamokban, percek, és azt a hegyeken le kell valahol dolgozni.
Bekiabálós rendszer, nektek ki az ilyen dobogó esélyes ember? Most nem megyek végig mikrofonnal, nyugodtan dobjátok, lehet, hogy valakit kihagytunk a felsorolásból. Tehát induljunk ki abból, hogy Pogi egy, és akkor kettő, három, vagy mondtuk mindenkit, aki szóba jöhet? Lehet.
Jó, akkor egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban. Ha egymás összes még meglévő tiszta alsógatyáját föl kellene tenni erre, akkor Thomas, Bardet, Okonor, Caruso, Eidebrux társaságból kire fogadnátok, mint második? Egy név.
Dani Okonort fogja mondani, úgyhogy én Bardet kell, hogy mondjam.
Tényleg Okonort mondod?
Tényleg Okonort mondom.
Jó, akkor menjünk tovább, és
látom a jövőt.
Az alsónadrágjaikat pedig vigyázzatok rájuk. Na, útvonalról beszéljünk egy picit. Ordinári szemét útvonalat csináltak megint a szervezők. Ez a nyitó nap, ez egy blaszfémia szerintem. Tehát ez egy állatkínzás, ez emberiesség elleni büntet. Így ilyen nappal elkezdeni egy háromhetest, mit gondoltok erről?
Dombocskák, nem tudom, miről beszélsz.
Van egyébként a végén, addig jelzik a roadbookban, egy ilyen szűk 2 kilométer, 8-9%, ezt Pogacsárnak rakták bele konkrétan, hogy ott elrúgja, és külön előnnyel érjen haza, a rózsaszín trikóba legyen, és másnap gazetta címlap. Tehát ezt így tervezték, ezt a szakaszt.
De ezt Bodnár Gergő összeesküvés elmélet hívő mondja, vagy ez valahol le lett írva?
Ja, ezt megint az összeesküvés elmélet hívőjé nem.
Amúgy valószínűleg. A dombocska, amit mondtam, az 6 km 7,5%, úgyhogy nem tudom.
De utána van még egy kis pöcök, alig látszik, azaz.
Az biztos, hogy szemét ez a szintrajz, mert ezen tényleg egy kis bütykök vannak, pedig valójában.
Az Everest is egy kis dombocskának tűnne. Az első két szakasz az gonosz, meg én azt néztem, amikor bemutatták az útvonalat, és még csak ezek a szintrajzok, amik itt előttünk vannak, ezek lettek így nyilvánosságra hozva részletek nélkül, akkor azt néztem, hogy azt a milyen old school első hét, körülbelül 7 sprint lehetőség, vagy jó, mondjuk 6. Tehát egy Mario Cipollini, hogyha kicsit ráedz, akkor lehet, hogy visszajönne és elmenne az első pihenő napig. De nem, mert mindegyikben van egy ilyen 3 km 5%, 4 km 4%, tehát ilyen kis bukkanók a befutó előtt mondjuk 10-15 kilométerekkel, néha az utolsó tízesen belül, úgyhogy nem a klasszik sprinterek nagy verseny lesz, bár abban viszont szerintem erre utalt Gábor, hogy klasszik sprinterekből körülbelül ilyen kihaló félben lévő állatfajként kell gondolnunk lassan rájuk, mert van mondjuk Runewegen, meg Jakobsen, meg Cavendish, aki tényleg leszakad az első dombon, de mindenki más már átjut ezeken. Úgyhogy igen. Hát a Giro útvonalak azért klasszikusan olyanok mindig, hogy az utolsó hét tele van hegyekkel, az most is megvan. Hosszú időfutamok, az most is megvan. Úgyhogy ilyen szempontból nincs nagy különbség szerintem. Kevés tényleg az ilyen teljesen sík szakasz, amit meg szerintem nem bánunk annyira.
Nem egy utolsó szempont, egyébként szerintem sok szép szakasz lesz. Sok kifejezetten szép szakasz lesz, és ha unalmas a verseny, akkor legalább a tájat látjuk. 15, 16, 20, azt szerintem ilyen karikázós. Ez a Livigno Valgardena, és szerintem még a 20. szakasz, az melyik Monte Grappa?
Igen. Dupla, igen.
A dupla lejtmenet, és szerintem ezek kifejezetten jók. Úgyhogy az utcsó héten van szerintem 3 ilyen kötelezően nézős, de megint azt mondom, ezt magamat szoktam ismételni, hogy minden egyes három hetesen nem Giron van egy olyan nap, amikor ránézel, hogy jó átmeneti szökés, nem, és akkor jön a dráma. Mindig van.
A 20. szakasz az meg gyönyörűen meg van rajzolva úgy, hogy majd nem beesnek a célba a grappáról, hogy dráma lehet az utolsó kilométeréig körülbelül a 20. szakasznak, hogy valaki véletlenül az utolsó hajtűkanyarban esik le az útról.
6 hegyi befutós szakasz, ez ilyen örülünk, Vincent, vagy hogy álltok hozzá?
Túltolni sem szabad.
Arra gondolok konkrétan, hogy hegyi befutós, és nem hozzák le őket a völgybe.
Értem, most megint előveszem az összeesküvés elméletéremet, hogy amikor tervezték, akkor Pogacsáról már vajon tudtak? És nyilván nem ezt szeretném mondani, hogy nyerje meg mind a hatot, de ki lehet nyírni ilyen sok hegyi befutóval is. Tehát ha nagyon sima, akkor a hegyek is tudnak ám unalmasak lenni, bármilyen furcsa hangzik.
Bocsánat, mielőtt tovább mennénk, valaki egy ilyen alufólia sapkát hajtogasson meg Ergőnek, mert egyre több
az. És az a vicc, hogy nem vagyok összeesküvés elmélet hívő.
Kérdez, mi lenne, az lennél. Igen.
Majd egy kicsit a vakcinákról meséljél, még légy szíves. Szóval...
Belém ültetik a chipset, ezt így hallottam. Igen. Egyszer, a chipset.
Szóval ebből szerintem a hat hegyi befutóból hármat, kettőt biztos vagyok benne, de hármat elvihetnek a szökések. Azért a Giro erről is mindig híres, hogy Juanpe López, Leknessun, Walter, stb. Versenyzők napokat töltenek el egy sikeres szökés után rózsaszín trikóban. Úgyhogy szerintem például a Prati di Tivót az simán el fogja vinni egy szökés. És egyébként meg arra emlékeztetnék mindenkit, hogy amikor kijött ez az útvonal, akkor elég erősen futott az a hype train, hogy Wout van Aert majd az összetetre fog menni ezen a Giron, mert a hegyi befutók azok nem annyira durvák. Tehát az igazán durva hegyek azok nem befutók, hanem befutó előtt vannak, vagy szakasz elején vannak, vagy szakasz közepén vannak. A grappa az ugye az nagyon durva, ott az kétszer van az utolsó rendes szakasznak a második felében, de onnan is le kell jönni. Úgyhogy szerintem olyan igazán brutális hegyi befutó, ahol mondjuk tényleg percek vannak a jó hegyi menők között a végén, az nem nagyon van ebben az útvonalban.
Szerintem az útvonalról most haladjunk tovább, bár ha valaki most 3 másodperc alatt jelentkezik nagyon, akkor oda megyünk, nem? Jó, megyünk tovább az útvonalról, a sprinterekre és a ciklámen trikóra. Ugye itt már említettétek, hogy ebben a mezőnyben nincs nagyon olyan sprinter, aki elfből leszakadna az emelkedő. Nekem van egy ilyen meggyőződésem, hogy vannak sprinterek, akik elfből szakadnak le. Meglátják az emelkedőt, csak azért se fog gyorsan fölmenni rá. Koy Merlier, Jakobsen, Bauhaus, Groves, őket írta fel itt Bodnár úr fehér kezeivel. Egyikük se az a fajta, aki azért visszafordul, ha emelkedőt lát. Hogy látjátok az ők erősorrendjüket, illetve például, ha Pogacsár dominálja ezt a versenyt, mennyire irányulhat a figyelem mondjuk a ciklámen trikóra jobban, mint egyébként?
Hát vagy tovább megyek, mennyire lesz valaki gondba a limittel? Nem tudom, hogy az felsorolt úri emberek közül valaki elviszi a ciklámen. Én egyébként Koyba valamiért nagyon hiszek, Merlierbe valamiért nagyon hiszek. Jakobsennek nincs erős tavasza, viszont Groves meg olyan kategória, hogy ezt a dombosabb, volt rá kérdés, hogy már nem sík, de dombosabb befutókat ő azért szereti. Most bajba lennék egyébként, hogy kit mondjak pont trikó esélyesnek. És nem is biztos, hogy sprintert mondanék, vagy ezt a klasszik sprintert.
Én Koyt mondom, szerintem nálam ő ki fogja bírni a hegyeket, szerintem Merlier nem megy végig.
Koynak ez lesz az első Grand Tourja, ugye?
Igen, de ő szerintem ki fogja bírni. Nem, lehet,
nem mondom, hogy nem csak az első.
Jakobsennel kapcsolatban felhívnám a figyelmet arra, amit egy körülbelül 40 perccel ezelőtt a török körről mondtunk, és nem az van, hogy rommá veri a riválisokat, és hogyha megnézed, milyen sprintermezőny van a török körön, ilyen Lonardi, Vémász, nem tudom még kicsoda, és hogy ebben Jakobsen bohóckodik lényegében, ahelyett, hogy nyerne 5 szakaszt, az nekem nagyon árulkodó.
Az is egy genya útvonalválasztás, amit ott a török körön csináltak. Tehát ilyen 4-5 kilométer átlag 9%-os emelkedők vannak 20-szal a vége előtt.
Jó, de a Giro is ilyen lesz.
Ez igaz. Ennyire azért nem lesz ilyen, de hasonló.
És ott nem Vémászok, meg Lonardik. Lonardik speciál lesznek, de lesznek Koyok, meg Merlierek.
Nagyobb mezőnyben fog leszakadni Jakobsen. Kérdés, vélemény, gondolat sprinter ügyben. Ott van is.
Ott van egy rohanok.
Szaladj, Bodnár úr. Na, Jonathan Milláról mondjatok véleményt.
Szereti a Vespákat, én meg szeretem őt. Szakmai
kell?
Ez
egy szerelmi háromszög.
Szakmai kell? Egyébként igen, lehet, hogy...
És a Vespa szeret benneteket, mert akkor igazán teljes a...
őt meg kéne kérdezni. Ugye ő volt a tavalyi pontrikósora, jól emlékszem, és elég jó tavasza volt, arra is jól emlékszem, és elhozta a ciklament, és szerintem szintet lépett. Tehát a Lidl Trek egy jó sor, jó bicón ül, a tavaszából abszolút meríthet önbizalmat. Láttuk, hogy végig tud menni. Ha Dani mondja Koyt, akkor én mondjam őt, annak ellenére, hogy az előbb nem beszéltünk róla, vagy mondom őt.
Szerintem nem néztem még rá arra, hogy a pontrendszer az hogy van, őszinte leszek. De ha a győzelem az sokat ér a második, harmadik helyekkel szemben, az rontja Milán esélyeit, mert szerintem kevesebbet fog nyerni, mint amennyit Koyék. De nagyon sok ilyen harmadik, negyedik, ötödik helyei lesznek.
Még sprinter témában kérdés, vélemény. Ott megmozdult egy kéz. Vakaróztál, vagy akarsz, amit mondom?
Nem nyernie kell, felvezetni.
Szerintem amúgy Laporte ebben nagyon lubickolni fog, én azt gondolom. Ilyen Danny Van Poppel szinten. Ha lehet ilyen kis vicces jóslatokkal élni.
Egyébként tényleg haragszom magamra, hogy Milánt kihagytam, most gondolkoztam, úgyhogy köszönöm. Nem is értem, hogy hagytam ki pont őt.
Küldjél neki egy képes lapot bocsánat kéréssel.
De nem ismeritek így Gergőt, hogy Gergő napokkal később is még vissza fog erre térni, hogy basszus, miért hagytam le Milánt erről a listáról.
Úgyhogy most hozta nekem 3 napi idegeskedős programot. Nem, viccelek amúgy, de jó, hogy bedobtad, ne maradjon ki. Lantos úr lenyeli a gumicukrot, megkapott ajándékba sokat.
Azt hittem, tovább fogtok beszélni. Utolsó téma, amire Bodnár úr mindenképpen kitért, és szerintem 3 hetesek kapcsán erről muszáj beszélni. Főleg a tavalyi, ugye a tavalyi Giro volt az, amikor a 2/3-án esett az eső. Szóval időjárás, nem tudom, hogy foglalkoztatok-e vele, hogy nyilván 3 hétre előre, csak az ökör mond időjárást, mert egyébként 3 napra előre is jó, ha tudod. De időjárás, biztonság, tehát szakaszok, a környék például, ahol járnak, mennyire lehet biztonságos, útminőség, ilyesmi, ezzel kapcsolatban van-e mondandótok, vagy meglátásotok?
Biztonságügyileg most tavasz, Baszkör, Jonas, Remco, Roglic 10 méteren belül fekszik, emlékszünk rá. Én beszélgettem versenyzőkkel, és mindenki azt mondta nekem, hogy nem fognak lelassulni. Nem mondhatod nekik azt, hogy menjél lassabban. Ezt a adásban is mondtam, Lambrecht esete 2 hétig téma volt, ugyanezeket a köröket lefutottuk, aztán ment tovább az élet, ment tovább a verseny, senki nem foglalkozott a biztonsággal. Most nagyobb figyelmet kapott az egész, mert 3 sztár esett el. Én szerintem 1 hónap múlva ez nem lesz biztonság. Mondom, nagyon sok versenyzőt végigkérdeztem, ott van a Marcis Podcast például. Nem fognak lelassulni, ha a szervező bele nem nyúl valamilyen szinten. Ha nem tudom, hogy hogy lehet belenyúlni, erről 1 hónap múlva nem fogunk beszélgetni. Ha mindenki felgyógyul, mindenki visszatér, nem fognak Giro lefelében finomabbak lenni, ezt tartom.
Ez csak annyit, hogy az utóbbi mondjuk 1-2 hónapban felfigyeltem erre én is, és elkezdtem nézni, hogy azok a szakaszok, amiket közvetítünk, milyen átlaggal érnek véget. Ugye az Itiner Fan Club remélhetőleg itt is képviseli magát. Tehát folyamatosan nézegetjük az itinert, és félelmetes, hogy a szakaszok 90-95%-án a leggyorsabb itiner fölött jön meg a mezőny úgy, hogy szerintem már emeltek az itiner legmagasabb átlagtempóján. Mindenki látja azt, hogy gyorsul, rettenetesen gyorsul a mezőny. Ugye a legutóbb Fetter Erikkel, meg Kusztor Petivel beszélgettünk erről, hogy közben a fiatalok agyából a félelemérzetet teljesen kikötötték, tehát úgy jönnek lefele 100-zal, hogy semmiféle kockázatkerülés nincsen. Úgyhogy ha ezt nézzük, tehát a nagy tempót, meg ezt az ilyen iszonyatos bátorságot, meg bevállalóságot, akkor bukás parádéra számít, az te is, Dani, vagy szerinted ez abszolút lutri?
Szerintem ez teljesen.
De nem lesznek finomabbak.
Nem. De az a vicces ebben az egészben, hogy én emlékszem arra, amikor nem tudom, 8-10 évvel ezelőtt azok, akik megjöttek a fiatalon a mezőnybe, az öregek rájuk ugyanazt mondták, mint amit most ők mondanak a fiatalokra. Tehát ez egy ilyen folyamatos körforgás, és nyilván az az ember, akinek mondjuk van egy családja, gyerekei, felesége, stb., az kevésbé fogja az életét rátenni arra, hogy most megnyerjen egy szakaszt egy versenyen, mint az, akinek ezek nincsenek. Ez szerintem tök normális dolog. De én nem érzem azt, hogy most valami sokkal durvább történne, mint ami történt tényleg 8-10 évvel ezelőtt. Folyamatosan gyorsul a bringasport. Nézzétek meg, hogy mondjuk Armstrongék milyen kerékpárokon ülve nyerték a versenyeket, és nézzétek meg ezt. Hát nyilván sokkal gyorsabb, persze.
Én rögtön viszem a mikrofont, viszont mögötted ül úriemberhez egy kérdés. Szabi, hogyha tudsz jönni, mert te mentél már mezőnybe, ültél már kerékpáron, többet, mint mi.
Volt valamikor.
Szóval, hogy ugyanazt kérdezem tőled, mint a Dina Marcitól. Azt mondod a kerékpárosnak, hogy menjen lassabban. Nem fog.
Miért menne lassabban? Tehát,
azért fizetik, hogy verseny nyerjen és kockáztasson.
Pont ez a lényege. Most, hogyha fölérek egy hegyre, és le vagyok, én ugye abban voltam jól, hogy lefele kellett jól menni, fölfele leszakadtam. De hát én ezért nem, az Atya Úristen nem tudta volna megmondani, hogy menjek lassabban, mert föl szerettem volna érni. És lehet, hogy az a fölérésem volt, úgy jutam meg a másik versenyt a síkon, meg le tudtam sprintelni. Nem fognak lassabban menni. És nem lehet azt mondani a szervező, majd nem fogja azt mondani, hogy a lejtő majd csinál egy, nem tudom én, sebességkorlátozás. Nem lehet. Nem lehet. Ez az, amit Dani is mond, hogy az idősebbek talán kicsit kevesebbet esnek a rutin miatt. És nem a kerékpározási tudásnak a rutinja miatt, hanem azért, hogy tudják, hogy van holnap. ezt hiszen a versenyzők fejébe kell beletenni, de ez egy ilyen sport, nem tudok mit csinálni. Én ugye nagyon rajongok a motorsportért, ott se tudunk mit csinálni, nap mi nap esnek ki a versenyzők, rutinos versenyzők. Ez egy ilyen sport, lelassul, nem, és nem tudom, hogy mi lenne rá a megoldás.
Az, hogy nincs már Nibali, Valverde, Gilbert, ilyen típusú arcok, akik oda tudnak szólni és hallgatnak rájuk, bármit számíthat?
Nem tudom, hogy oda tudnának-e szólni és hallgatnának rá. Nem tudom, hogy én hallgatnék-e rájuk. Tehát nekem egy szakasz győzelem, vagy egy olyan, hogy mondjuk ne kapjak limitet, vagy megüljek ott a sorra, én nem tudom, hogy nekem bárki mondhatott volna, akkor most sem mondhatja, nem kockázhatok. De akkor nem, senki se tudta volna megmondani.
És Gábor, akkor ott volt egy Gábor kérdés, igen, neki vidd a léci, és akkor mondd.
Köszönöm szépen. Volt szó ugye már adásban is többször a dolognak a kerékpárosi versenyzői oldaláról, a szervezői oldalról is, hogy most akkor lejtmenetekben milyen biztonsági akadályokat telepítünk. Ez is egy vajlakos téma, mert lehet mindenhol boplán kordonokat tenni, meg ilyen magas ágyásokat, vagy nem tudom én miket. Hol célra vezető, hol nem. De ha már sör van előttetek, akkor én is ugye a motorsportos példát érinteném, arra hagyatkoznék, hogy ezt Stuarték mennyire nyomták Senna balesete után a biztonságot, emlékezzünk meg róla, most lesz a 30. évfordulója az ő halálának, hogy ha már a szervezők felelősségét felvetettük, kikényszeríthetik-e ők a gyártókból, a kerékpárgyártókból, hogy esetleg, és akkor itt tényleg hosszú távon, 5-10 évben gondolkodjunk, hogy ennek van-e realitása, hogy valamilyen szinten lassabb bringákat gyártsanak kifejezetten a profi versenyekre, akár csak tiltsák be a tárcsafékeket, mert bevállalósabbak vele a versenyzők, vagy magasabb légellenállású vázakkal versenyezhessenek, nagyobb kerék felülettel, ilyenekre tudok gondolni.
Hiszel a saját kérdésedbe?
Azért mondom, hogy most még nem tűnik reálisnak, de hogyha hasonló a mészállás lesz több éven át tavasszal, akkor lehet, hogy realitássá válik, hogy ezen elgondolkodjanak, mert a kényszer szüli. És hogyha több komolyabb baleset is történik, ahol emberek kórházban kötnek ki, ne adj Isten, a temetőben kötnek ki, én látok erre némi esélyt. Most még nem sokat, de mondom, hosszú távon, 5-10 éven belül.
Jó. Nem tudom, én Atit megkérdeztem, volt belőle cikk, szerintem olvastátok, Ati azt mondta, hogy semmit nem vettem észre. Ugyanolyan gyorsan megyünk, mint tavaly, ő is csodálkozik, hogy ez így jött ki. Ő is csodálkozik, hogy súlyosan estek. Mert most érted, megúszhatta volna másik kéztár is horzsolással, mint a Roglic. Nem azzal úszta meg.
Igen, vagy tehát itt nem a kerékpárosok technikai tudásával van baj.
Illetve az is egy nagyon durva dolog, hogy pont itt Balázs Petivel beszélgettünk, hogy sokszor nem a legnagyobb, a szép mentés volt, Bodnár úr. Különben vághattad volna, amikor leesik a mikrofon. Aki nem látja, Bodnár úr majdnem lerántotta a mikrofonját. Szóval, hogy nem a legnagyobb és nem a leglátványosabb bukásokból vannak mindig a legnagyobb sérülések. Emlékeztek rá, ott volt például a tavalyi Giron Gogenhardt. Elesett, ránézésre egy közepes bukásnak tűnt, aztán majdnem ráment a pályafutása. Ez az egyik fele, illetve én majd szeretnék kérdezni, és utána az úriember kapja a szót. Szerintetek 21. században mennyire elfogadható az, hogy egy sport legyen veszélyes? És mennyire elfogadható számotokra az, hogy ezek az emberek annak a tudatában csinálják ezt a sportot, hogy baj történhet velük. Akár megnyomorodhatnak, az életüket elveszíthetik, vagy nagyon súlyosan megsérülhetnek. Azért teszem fel ezt a kérdést, mert annak idején sokan mondták, hogy például az autóversenyzés és egészségére mindenkinek. Az autóversenyzésnek az egyik óriási vonzereje az volt, hogy mindenki látta, hogy ezek az emberek konkrétan az életüket teszik kockára a sportért. Belefér ez szerintetek még, vagy a 21. században az emberek már nem kérnek abból, hogy a sport kvázi életveszélyes legyen, és mindenképpen legyen, a legfontosabb az, hogy biztonságos maradjon.
Akkor ezt a kérdést lehet, hogy pont nekem tetted föl önkéntelenül. 12 fogam hiányzik itt. Bringa, ennyi. Hétfőn megyek, pont megint fogorvoshoz, szóval. És tekerek amatőr szinten mondjuk. De csak visszatérve itt a veszélyességre, illetve a közelgő Tour de Hongriére, a Széchenyi téren megy át Pécsett a verseny. Tehát általában ugye néha a szervezők felelőssége is, hogy milyen útvonalra visszik, lásd ugye a Basznál. A Széchenyi téren zúgott az eső tavaly, Kusztira ráírtam, hogy követem 1000 éve, hogy óvatosan megköszönte, kért egy-két tanácsot, mert tényleg az új kő a Széchenyi téren Pécset elég szar, zúgó esőbe, aki ott él 1000 éve, az is el tud esni a vízelvezetőknél. Tehát inkább a szervezőket kéne olyan útvonalakra vinni, tehát oké, hogy vannak a kockaköves klasszikusok, stb., de amikor tényleg megy a mezőny 1000-rel, akkor nem biztos, hogy egy vízelvezetős árkos, amit azt látsz, hogy egy vadonatúj út, igen, csak benne van kb. Egy 5 centis patka, amin ha éppen olyan szerencsétlen vagy, az egész mezőny bukik. Lásd, a gyönyörű Pécsi tér az életveszélyes szerintem, még az, hogyha egynek fölmennek le, és nem lefelé jönnek ott.
Én nekem lenne egy szavazásom témában. Tegye fel a kezét, aki rendszeresen szokott kerékpározni, akár közlekedni, akár sportként, és tegye fel a kezét, aki nem, ma tartsátok fönn, legyetek szívesek, az egy kezet. Tegye fel a másik kezét az, aki nem indul el sisak nélkül soha. Olyan 80% nagyjából a két kézzel rendelkezők aránya. Még mindig van rengeteg olyan ember, aki mondjuk kényelmi szempontok miatt nem hajlandó fölvenni egy bukós sisakot, pedig azért most már nagyon kényelmes bukós sisakokat lehet kapni. És az az érdekes, nekem a feleségem évekig sisak nélkül közlekedett Budapesten, nagyon nehezen találtunk neki egy jó sisakot, és azóta is nincs benne meg az a reflex, hogy indulok, akkor fölveszem, hanem mindig nekem kell szólni, hogy vedd már föl. Úgyhogy kisgyerekünk van, tudja a kockázatokat, és mégis, akiben ez nincs benne alapból, hogy ő fölveszi a sisakot, vagy az egyéb védőfelszereléseket, az annak szoktatnia kell magát ehhez. És szerintem ugyanez lenne a helyzet, bármilyen ilyen légzsák, ilyen védő, olyan ruha, ami mondjuk a horzsolásoktól megvédi a versenyzőket, ezek valamilyen szinten létező dolgok, mindig vannak ellenérvek, mindig szoktatni kéne magukat a versenyzőknek ezekhez a védőfelszerelésekhez, és az egyetlen út az az, hogyha az UCI valami ilyet előír kötelezően. Csak akkor meg lemegyünk oda, hogy oké, okay, World Tourban kötelező, de mondjuk a pont pro, pont egyes versenyeken is kötelező, ahol olyan konti csapatok vannak, akik nem biztos, hogy ezt megengedhetik maguknak, hogy minden versenyzőnek legyen légzsákja, minden versenyzőnek legyen horzsolás, gátló ruhája, stb. Akkor, hogyha ő náluk már kötelező, a pont kettes szinten, junioroknál, U23-ban, hol írjuk elő ezeket a dolgokat? Hát, hogy minden ilyen dolognak, minden ilyen biztonsági szigorításnak elég bonyolult felvezetése. És aztán látjuk azt, hogy hány versenyző nyilatkozza le bukás után, hogy a sisak megmentette az életemet. Úgyhogy valószínűleg el kell indulni ezen az úton, meg kell a gyártókat győzni arról, hogy próbáljanak olyan termékeket fejleszteni, amik kifejezetten akár a légzsák, akár a horzsolásmentes ruha kifejezetten a versenyzőknek készülnek, könnyűek, mégis jól működnek a biztonsági funkcióik, és kötelezővé kell tenni, mert különben a versenyző nem fogja fölvenni magától. És az meg, amit Gábor fölvetett, hogy lassabb kerékpárokat gyártsanak, hát nem pont ez az irány jelenleg, talán az ellenkezője.
Na jó, de szerintem ez egy picit olyan dolog, mintha azt kérnéd egy fagyizótól, hogy kevésbé finom fagyit készítsen. Tehát kerékpárgyártók minél jobb, minél könnyebben hajtható, minél könnyebb, minél gyorsabb ringákat akarnak gyártani. Én nem gondolom, hogy ez elvárható lenne egy gyártótól. Én még visszatérnék arra a kérdésre, talán egy ilyen készfeltétellel, hogy hányan vagytok itt, akik számára elfogadható az, hogy egy sportban életveszély van? Nem vagytok nagyon sokan.
Fele nagyjából.
Ja, mi nem jelentkezünk, de én egyetértek vele. Tehát azt gondolom, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a lehetőségek között biztonságos legyen a kerékpársport. De talán emlékeztek ti is, és bocsánat, hogy megint autósportos példát hozok, mikor egyszer a Forma 1-ben elgurult egy gumi a box utcában, és utána 3 hétig a feje tetejére állt az egész közvélemény, mert eltalált egy szerelőt, akinek eltört 2 bordája. És mindenféle elképesztő szabályokat hoztak, mert úristen, veszély van a box utcában. Az autósport is, a kerékpár is egy olyan sport, ahol az emberek veszélyben vannak, veszélyhelyzetben vannak. A végtelenség elmehetünk a biztonsági dolgokkal, mindig lesz olyan, amikor valaki súlyosan megsérül. Ettől függetlenül amit lehet, meg kell tenni, de például a kerékpárok lassítása, az szerintem nem ez a szint. Az egész technika, az egész iparág arra épül, hogy minél gyorsabb ringák jöjjenek létre.
bedobok még egy dolgot, aztán de zárjuk rövidre, mert órákat tudunk erről beszélgetni. Szintén versenyzőktől hallom, nem én találtam ki, a képzettsége a mezőnynek manapság, az lejjebb került. Tehát erősnek erősek a srácok, viszont a technikai tudás, meg a mindenáron berakom eléd, mert én csak berakom eléd mentalitás, az nem biztos, hogy jó. És nem mondom, hogy ezért volt a baszkörös bukás, csak amit hallok emberektől, hogy vannak olyan megoldások, és vannak olyan nagy csapatokban olyan versenyzők, aki erős, csak nem ügyes. Bármilyen furcsa, nem ügyes. Ez is számíthat.
Én arra gondoltam, hogy zárásként, mert hogy mi nagyjából a általunk kigondolt témákkal, amit ebbe a podcastbe bele akartunk tenni, azzal végeztünk, de zárásként szerintem egy-két lehetőséget akarunk adni, hogyha van akár vélemény, akár kérdés, amit nem érintettünk, de szeretnétek, hogy Bodnár úr és Rév úr beszéljen róla. Hogyha pedig nincs ilyen, akkor majd még lesz egy kis huncutság a végére. De ha van, akkor most jelezzétek, vagy hallgassatok örökké. Kettő is van, úgyhogy...
Köszi, sziasztok! Na, az egyik nagy visszatérő lenne Movie Star-ba, ugye? Quintánának.
Pintér Lacit be kéne hívni gyorsan.
Mi a kérdés?
Mit várhatunk tőle egyáltalán? Meg hogy hát a...
Érdekes nyilatkozatokat.
Mert hogy olvastam egy érdekes sztorit, G. Thomasnak volt egy podcastja, amit állítólag már töröltek, mert hogy én se találtam meg. És volt kijelentése G-nek, hogy hát nem igazán örül a visszatérésének.
Quintanájának?
Igen. Hogy mennyire... Gondolom azt nem egymás között nem hiszem, hogy ezt így látni fogjuk a G-ron, de hogy mennyire lehet ez kihatása, meg hogy tényleg mit várhatunk tőle most, hogy így visszatér.
Erre könnyebb válaszolni, szerintem hegyre fölfelé gyorsan fog menni minden bizonnyal, és nem lesz tényező az összetetben szerintem.
Én viszont megígérem, hogy minden nap fel fogom olvasni Quintana nyilatkozatát, ha lesz. Szó szerint.
Az egy rovat lesz.
Lesz egy Quintana rovat.
Tippeltetni fogsz megint, hogy mit nyilatkozott.
Olyan is lesz.
Milyen volt a szakasz?
Jó. Minden nap lesz Nairo, ezt én megígérem. Én örülök neki nagyon.
A G. Thomas-os podcast, az milyen irányba induljunk? Ilyen szólásszabadságról beszélgessünk, vagy cancel culture-ről, vagy miről beszélgessünk? Hogyha ő azt mondja, hogy szerinte nem jó, hogy Quintana visszatért, azt szerintem egy valid vélemény, én nem értek vele egyet speciál, de mindegy. Most ezt a podcastet le kellett szednie, azzal viszont végképp nem értek egyet.
De hát valószínűleg nem maga miatt szedte le, hanem meg lett mondva, hogy szed le.
Persze.
Valószínűleg Ineos-tól.
Persze.
Lehet, hogy néhány pint legurult és rátenyerelt az Enterre, vagy nem
Quintanának
tudom.
Aquadro az ügynöke?
Szerintem igen.
Na hát akkor meg is van a válasz.
Következő téma.
A kérdésem legalábbis az első, az részben érinti a Tour de Hongrit is, hogy mennyire volt észszerű mondjuk rászervezni, vagy a Giro árnyékában ugye megszervezni ezt a versenyt, hiszen ennek is nagy figyelmet kellene szentelni itt Magyarországon. A másik pedig az, hogy mit gondoltok azért, hogy fönntartsák az érdeklődést a Giro iránt. Esetleg lesz egy vízválasztó szakasz? Itt a Dani említette talán a Stelvio. Tehát, hogy megtartják-e, mondjuk azt mondja az UAE, hogy jó, akkor most várunk mondjuk a 17. szakaszig, aztán viszont elengedjük Pogacsárt. Ennyi.
Ez simán lehet egyébként a Tour de Hongrie rész, az rövid válasz. Nem nagyon tudsz ugrálni a naptárban, és gyakorlatilag ilyen sprinterek jöjjenek gyakorolni, vonatok gyakorolni, összeállni a túr előtt. Mert nem sok lehetőségük van. Bár szerintem most meg a Tour de Hongrie egy picit elment, tehát nem biztos, hogy 4 könnyű, 1 nehéz, vagy 3 könnyű, 2 nehéz, hanem szerintem már 3 nehéz, 2 könnyű van. Ugye ezen az egyeken megy a vita, hogy mi lesz. De hogy én direkt megkérdeztem, mert szerintem is furcsa egy picit, hogy elkezdődik a Giro, és a TDH nem kap, például nálunk az Eurosporton nem tudjuk élőbe közvetíteni, mint a tévébe. Online majd adjuk, meg este lesz összefoglaló, de egész egyszerűen nincs neki hely se. Tehát ez picit furcsán veszi ki magát, nem nagyon tudnak ugrálni a naptárba, meg szerintem TDH szervezők belőtték ezt a jöjjenek az ilyen nagyobb nevű sprinterek, gyakoroljanak itt a vonatok, mert nincs sok lehetőségük a túr előtt. És ezt nem én mondom, én ezt tőlük hallottam.
Szerintem azt felejtjük el, hogyha a Tour de Hongrie-nak a naptárban elfoglalt helyéről beszélünk, hogy az egész azért tartott, mert iszonyú okosan kitalálták azt, hogy a Giro magyarországi 3 szakasza után, hogyha a csapatok itt hagyják a logisztikát, akkor nagyon jó versenyzőkkel itt versenyezhetnek. Ugyanazok a csapatok, ugyanazok a kocsik, ugyanazok a buszok. Ezek ugye itt voltak a 3 napos Giro rajt után. Hogy volt, hogy péntek, szombat, vasárnap volt a magyar rajt, és kedden vagy szerdán kezdődött a Tour de Hongrie. És ezért lett az, hogy lett, mit tudom én, 10 vagy 12 olyan csapat a résztvevők között, amelyik a Giron ott volt. És onnantól kezdve, hogy ezt kitalálták, innentől kezdve lépett szintet a verseny. Szerintem a jelenlegi helyzet, hogy a Giro árnyékában van, az emiatt alakult ki, viszont ennek szerintem a pozitívumai azok sokkal erősebbek, mint a negatívumai. És emellett meg tényleg az, hogy ide jönnek basszus a túra készülő sprinter vonatok gyakorolni Hajdúszoboszlón, meg Kazincbarcikán. Jó fejmódon, ilyen kimondhatatlan nevű magyar városokban szerezhetik a győzelmeket Hrunevégenék a túr előtt. Szerintem azért ez nagyon nagy dolog, ha belegondoltok. Én az újraindításról szóló sajtótájékoztatón annó ott voltam valamikor, ez ilyen 2015-16 környéke volt, és így Eisenkrammer Károly, aki akkor is szerintem már kicsit ilyen pozitív értelemben vett álmodozó volt, mondta azt, hogy szeretnének ebből a versenyből valami nagy dolgot csinálni, és úgy összemosolyogtunk, hogy persze Tour de Hongrie, mikor lesz ez nagy verseny? Itt vagyunk 22 óta, Tour de Hongrie egy nagy verseny. És lehet, hogy már egy pár évvel előtte is az volt.
Egyébként megérkezett a magyarországi Quintana fanklub elnöke.
Lacikám, úgyhogy... akarsz-e Nairóról mondani valamit, mert volt kérdés, hogy...
Mennyire örülünk neki, hogy gyírózik?
Itt a mikrofon, mondjad bele a véleményedet. Muszáj lesz.
Sziasztok, köszöntök mindenkit. Na, szóval az a helyzet, hogy egy hónap óta lázban égek. Egy dolgot tudok elképzelni, hogy Pogacsát felejtsétek-e, nem lesz belőle dupla, mert Nairo fogja a duplát hozni. Úgyhogy...
Altatnak?
Csak altat, figyelj, teljesen alt. Nem, viccent, nyilván szeretnék egy jó kis szakaszgyőzelmet látni tőle a Giron, de ennyibe szerintem ki is merül az, amivel reménykedhetünk tőle. Nem tudom, hogy hány rajongója van még rajtam kívül Nairo Quintanának. Egyébként Pogacsának pont ugyanakkor a rajongója vagyok. Ettől függetlenül nem ezt próbáltam így viccesebbre venni, de hát én nagyon örülök neki nyilván, hogy visszatért. A realitásokat szerintem azért mindenki ismeri vele kapcsolatban, úgyhogy remélem, egy jó versenyt fogunk majd tőle látni. Nekem az is elég volt, hogy tegnap a jó öreg Ricsi Karapaz nyert egy szakaszt, úgyhogy kösz is látszok.
Dél-amerikai versenyzők is tápolója. Még esetleg kérdés más témában, amiről nem beszéltünk.
Az egy nagyon, az egy
szép... Az volt a kérdés, hogy Strade Bianche, nem neked mondom, hanem a podcast hallgatóknak.
Ez a hatos szám.
Strade Bianche és szakasz, hogy arról mi a vélemény?
Még nem is válaszoltam. Én szeretem, nekem tetszik. Én nem bírom ezeket a Merkel, kockaköves a 3 hetesre. Legyen sok oldalú, aki megnyeri. Ez az útvonal, nem kötelező indulni. Általában azok szoktak sírni, akik ebben nem jók. Egyébként meg nem lesz az olyan sok múlva, mint egy Strade Bianchén kibírható. Nyilvánvalóan, hogyha mondjuk itt tessék, visszakanyarodok korábbi önmagamhoz, mi van, ha ott jön a dráma, és Pogi kap egy defektet? Nem szép dolog, de kaphat.
Nem ő fog.
Nem ő fog.
Na, te már láttad?
Igen.
És ki fog?
Valamilyen ilyen, Bárdé fog defektet kapni.
Thibaut Pinot.
11,5 kilométer múrva a 3600 valamiből, szóval azért nem kell ezt így túlfújni szerintem. Én nagyon szeretem az ilyen szakaszokat mindig. Ha eső van, akkor azt még jobban szeretem.
Még téma? Amúgy az Ungrihoz kapcsolatban csak annyit, hogy a Giro alatt szerepelni, az egyszerre szerintem jó és nehézség is, mert a 3 hetesek alatt nincs nagyon sok verseny. A csapatoknak meg van 30-31 néhány kerékpárosa, és általában akik nem indulnak a 3 heteseken, azok is szeretnének 3 hétig csinálni valamit. Tehát lehet, hogy a figyelem nem irányul annyira ilyenkor a Tour de Hongrie-ra, viszont valószínűleg erősebb csapatok tudnak jönni, mert akik éppen nincsenek a 3 heteseken, azok keresik ilyenkor a verseny lehetőséget, és mondom még egyszer, nincs akkora választék. Tehát ez ilyen szempontból meg egy előny. Na, akkor az utolsó kis gondolatokat szeretnénk még elmondani, és aztán egy kis huncutság a végére. Egyrészt, amit most itt csináltunk, arról videófelvétel készült, Bognár Petya szeretett és nagy tudású kollégánk már kicsit gyűrötten, de itt van, úgyhogy köszönjük szépen a felvételt. Tehát a YouTube csatornánkon, az Esbringa YouTube csatornán ez fent lesz, meg fogjátok tudni nézni. Bodnár úr kedvenc kis mondatát hozzát fűzném, légy szíves, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, még nem tettétek volna meg.
Ezzel a mondattal ki lehet csinálni, csak annyi a lényege.
Igen. Giro d'Italia május 4-től minden nap egész napos közvetítés az Eurosporton, úgyhogy ott tudjátok nézni. Aki nem akar reklámot, az ugye az online felületeinken is tudja, tehát ez már a megszokott dolog, de azért mondjuk, hogy ne felejtsétek el. Illetve előtte még csütörtökön online lesz magyar közvetítés a csapatbemutatóról. Az ugye a tévében nem került be, de ha szeretnétek megnézni, hogy ki esik le a dobogóról, ki hogyan mosolyog, Walter Atti hogyan érkezik meg magyar bajnoki trikóban, akkor ezt megtehetitek. Tehát előtte csütörtökön az online felületeken csapatbemutató. és akarsz valamit mondani, vagy befejezem?
Majd a legvégén.
Jó. És annyi, hogy szeretnénk a Café Bondiának még egyszer megköszönni, hogy itt lehettünk. Nagyon kis tuti hely, Tulaj úr gyorsan kiszaladt, és éppen fölállítja az eldőlt molinónkat. Balázs Peti nem csak vendégül lát bennünket, de gyakorlatilag itt szervezi, rendezi, csinálja a dolgokat helyettünk. Úgyhogy Peti, imádunk, és köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. Gyönyörű a hely, és nagyon sok sikert kívánunk neked a jövőre is. Köszönjük a Bringaladnak a Bianchi kerékpárokat, csodálatos szépek, ide jöhettek, majd megnézhetitek, talán meg is taperolhatjátok egy picit óvatosan, nyilván visszafogottan, de úgy közelítsetek hozzá, hogy amit egy hölgyel megcsinálnátok, azt csináljátok meg a Bringával is. Illetve köszönjük szépen a Monyónak a felajánlott kis frissítőket, alkoholos és nem alkoholos dolgokat, és amit középen van kettő, az nem a mi torkunkon fog lecsúszni, hanem ez közületek valakihez fog majd kerülni, de hogy ez pontosan hogyan történik, azt Bodnár úr elmondja.
Igen, légy szíves, ne álljatok fel, ne menjetek, illetve aki szeretne. Készítünk egy pici kvízzel, írásbeli történet, egy totó, de nyugalom, könnyű.
Még én is meg tudom csinálni.
A megcsinálás és a jó válaszok adása nem ugyanaz.
Szóval ilyen belépő szintű kvíz, léci, töltsétek ki, dobjatok rá egy nevet, gyorsan kijavítjuk, bedobjuk, sorsolunk, és akkor egy ilyen monyós történetért megy a játék, jó? Aki, hát gondolom azért a teli találatosak között fogunk, mert lesznek szerintem sorsolni, jó? Úgyhogy mindjárt osztjuk a lapokat. Aki szeretne, nem kötelező, és még egyszer mondom, én írtam össze, átnézték, úgyhogy elvileg jó. Tényleg nem nehéz a történet, jó? Úgyhogy egy kvízzel zárunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, tényleg. Köszi szépen.
És köszönjük azoknak is, akik online meghallgattak bennünket, úgyhogy megyünk tovább hamarosan, Giro. Köszönjük szépen, sziasztok!